90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink, 6 óra 31 perc már is kezdődik a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádion. Kántor Endre társam a bajban.
Mihálovics András társa vagyok a bajban.
Itt van Gézu hallgató is a szokásos reggeli szösszenetével. Emeli megette a párizsis zsömléjét, levette az okniát, majd kisvártatva elaludt a zsőjében. A film innentől kezdve nem volt érdekes. Emeli szebb volt a világ összes romantikus filmjénél.
Igen, Emeli tényleg egy nagyon jól sikerült. De van az Elveszett gyerekek városa is, ettől a párostól, illetve nem, a, ugye ettől az Emelit ugye csak egyik őjük készítette, hogyha jól emlékszem, és a Delicatessen, még a korábbiak közül, egy kicsit a szürrealista, modern francia mozinak a két nagy alkotása. Na!
No,
kit köszöntünk?
Kis optimista
csak
reggel.
Nem a Zoltánokat.
Miért az nem nőnapon van?
Nem, ma van Zoltán nap.
Ma is. De ma, jó, köszöntsük a Zoltánokat, nekem minden.
Köszöntsük a Zoltánokat, legfőképpen Kőhalmi Zoltánt, aki megint egy ilyen síros reggelt okozott nekünk.
Minden de nap egy biztos, kép, hogy ő Endre.
Minden nap egy kép Kőhalmi Zoltánról.
Facebook csoportot látogassuk meg,
csoportjáról,
ha szeretnénk derülni. Igen.
Óriási nagyokat lehet derülni. Közös kedvencünk a az Agárdi Nemeskócsak kempingben, az Easy Top rajongók nyári táborában című fotó, amit egyszerűen nem lehet nem felnyeríteni. Na!
Aztán kis optimista, jó reggelt, kartársak, nem örülök ennek. Mi az, hogy kis optimista? Hagyjuk
hát
már ezt.
Azért, mert hogy holnap van optimista.
De igen.
Ma csintek ja, értem, van, jó. Ezért kis optimista. Ő jól tudja a hallgató.
A nyári trendeknek megfelelően ismét kellemes út és forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Gödről Pestre minden szakaszon. A Szerencs utcai lámpát egy váltással abszolvált a D-kartárs. 22 perces a menetidő, ami elmarad egyéni legjobbjától, meg kell állapítanunk. Tekintetes ura, ispánok, mi lesz így az üvegzsebbel? Kérdezi Sandi, vagy Szendi, vagy nem tudom, hogy kell lejteni az ő nick nevét. Ugye kiderült tegnap, hogy hát a vagyonnyilatkozatban innentől az ingatlanokat, ingóságokat nem kell feltüntetni, hát, csak a pénzbeli jövedelmeket. Úgyhogy ennyi.
Elég volt már abból, hogy a gonosz újságírók csámcsognak azon, hogy
hogy minden gyűjtment belelát a zsebünkbe.
Minden gyűjtment belelát, hát hogy lehet már ilyet. A méltóságos uraknak és főméltóságoknak a zsebébe.
No, mi történt június 23-án, mert hogy ma 2022. június 23-át írjuk, hát 1894-ben a Sorbonne-on Párizsban megalakult a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, már akkor tagja volt Magyarország. 1894-ben tehát aztán...
Az szerintem az alakuló vacsorán már megindult a susmorgás, hogy
ki legyen.
Angolok elkezdték mondani, hogy nem lehetne azt, hogy esetleg, hogy mi ők biztosítanának egy
hogy
jó pár borjat.
Legyünk, és igen, szavazni is szeretnénk, de nem lehetne, hogy úgy
valószínűleg
igazából...
Ez vezetett az első világháború kitöréséhez, hogy ott nem tudták úgy lefizetni egymást, hogy hogy az mindenki számára jó legyen. Na, és egyébként 1915 az első világháború június 23-án volt az első isonzói
de
csata
hány
kezdete.
Volt még
hát
ezen
23
kívül?
Talán, vagy, nagyon vagy 28.
Sok. Tehát ott az a mi állóháborunk volt gyakorlatilag. 1915-ben kezdődtek, és egészen 1917-ig tartottak. A 12. isonzói csata volt a Caporettói áttöréssel.
Na de hát az a közepe utolsó, volt valahol. Igen. Az volt az utolsó?
Igen.
Tényleg?
Igen.
Na, én azt hittem, hogy volt legalább 20. Szóval ugye az olasz
tipikus
hadsereg támadásával
harcok,
szemben
igen.
Az osztrák-magyar monarchia sikeresen védekezett, de hát hogy aki járkált ott a Isonzónál, vagy a Szocsa folyónál, és látta, hogy milyen a terep, amin ott ugye via ferrátákat építettek ki, mindenféle lövegeket is felhúztak rajta, mert minden egészen
képtelen.
Elképesztő.
És óriási vérszivattyú volt, ugye ez volt a keleti frontnak a verdönje valahol. Az isonzói csaták során 1.100.000 olasz katona tűnt el, halt meg, vagy sebesült meg, a monarchia vesztesége kb. 500.000 katona volt. Olaszországnak egyébként 480.000 katonája esett el az első világháború során, ezek döntő része az isonzói csatába vesztette
bocsánat,
életét.
Bocsánat, mennyi? Mert az előbb 1 milliót mondtál.
Ott abban benne vannak az eltűntek, meg a sebesültek is. Egyébként az Isonzó mentén kiépített védművek, lövészárkok a mai napig megmaradtak, lehet ott látni, meg találni mindenféle maradványokat. Egyébként az Isonzó völgye Oroszországhoz került, úgyhogy hát egészen na. 12 csata volt az első. Szerintem amikor először támadtak 1915 június 23-án, akkor nem sejtették,
akkor
hogy
nem
még egy,
hogy
ez még
ez
csak
lesz,
egy a tucatnyi csatának az első. Úgyhogy, és utána kezdődött minden a Piavénél.
Uh-huh. Yeah. 1961-ben ezen a napon lépett életbe a nemzetközi Antarktiszi egyezmény, amely kiköti a kontinens semlegességét.
Ezt azóta szerintem mindenki megbánta, mióta kiderült, hogy lehet, hogy van ott valami kis nyersanyag, amire igen. Lehetne esetleg venni a fogunkat, meg
elfeledett civilizáció, meg
halászati jogok,
igen,
meg egy pár
UFO, meg, olyan technológiával,
igen, meg
ami
a harmadik birodalom titkos bázisa.
Így, az is ott van, igen. Így van, úgyhogy
máig ott készülnek a visszatérések.
Minden esetre egyelőre Madagaszkár pingvinjei tartják kézben a szigetet, és
akik
ők uralkodnak.
Robotok. És okay. Igazából egy ilyen UFO-knak a, hát azért nem mondom, hogy drónjai, mert nem tudnak repülni, de igazából ilyen felderítő robotai. Nagyon figyeljünk rájuk, ha az Antarktiszon járunk. Olyan furán néznek, így billegetik a szemüket.
Barátságosnak tűnnek, de ne
igen.
Engedjük, hogy becsapjanak.
Híres születésnaposaink. 1894 Alfred Kinsey, amerikai biológus. Az emberi szexualitással foglalkozó kutatásai átalakították a nyugati világ a szexuális értékrendjét egészen pontosan. Citáljuk ezt, hogy mi módon?
Hát készült erről film is, sorozat is. A filmben, hogyha jól emlékszem, Liam Neeson alakította.
És, de várjál már.
De nem biztos, csak úgy emlékszem.
Nagyon nagy probléma van itt, igen? Mert hogy a Harvardon doktorált 1919-ben Alfred Kinsey tudományos munkásságának középpontjában a gubacs darazsak álltak. Uh-huh. Hogy jutottunk el a szexuális...
Hát igen, ez nehéz.
Igen.
Elkezdett mesélni a méhecskékről, meg a gubacs darazsakról, és akkor onnan eljutott a Kinsey jelentésig, majd a Kinsey skáláig.
Igen. Hát ugye, amikor valakiről azt mondjuk, hogy hetero, homo vagy bi, akkor ez a skála jut eszünkbe, és most már azóta bővítették, gyakorlatilag szerintem értelmét vesztette, mert vannak olyan emberek, akik meg azt mondják, hogy ők
sehova nem tartoznak. Hát igen, ez egy ilyen dolog, igen. Változások vannak. Alan Turing, röviden brit matematikus, a modern számítógép tudomány egyik atya, 1912-ben született.
Korunk atya!
Igen.
Mert nem nyomogatnánk az okostelefonokat, meg számítógépeket, meg nem tudom én.
Róla is készült egy kiváló film, azt
még nem
megnézni.
Láttam.
Az egyébként nagyon sok minden kötődik a nevéhez, többek között az Enigma kódnak a feltörése. Ugye a második világháborúban ez egy rendkívül fontos.
Hát ehhez kellett volt. A számítógép.
Bizony.
Úgyhogy az is katonai fejlesztés.
Van még mit ilyen a mai születésnaposunk, mert kicsit előreugrunk, akkor Windsurf Turing díjas lett. Ő 1943-ban született, és ő már Turing díjas lett, matematikus, informatikus, aki általában az internet egyik alapító atyaként hivatkoznak, ő is ezen a napon született.
Az interneti micsoda? Katonai találmány. Miért született? Azért, hogy ne tudjanak egy központot kilőni, vagy ha az kilövik, akkor utána a többi rendszer működőképes maradjon. Ezért találták ki az internetet. Aztán, és bravo!
Kárpáti
a számítógépet
György.
Miért, hogy a német tenger alattjárók Enigma kódját meg tudják fejteni.
1935 Kárpáti György, háromszoros olimpiai bajnok, vízilabdázó, nemzet sportolója, ezen a napon született.
Igen.
Frances McDormand, háromszoros Oscar-díjas amerikai színésznő, 57-es születésű, hát a Fargóból szerintem mindenki emlékszik rá.
Hát meg a
zseniális
három
alakítás.
Óriás plakát.
Hát a legutóbbi,
Ebbing igen. Határában az a legutóbbi. A Zinedine Zidane, azok a cselek, azok a gólok, az a fejelés, hát, Marco Matarazzi. A szerencsétlen gondol, de hogy micsoda pályafutás, de mindent megnyert.
Nekem konkrétan a kedvencem volt.
Zizu,
és az egy akkora kiábrándulás volt, hogy de nyilván mentettem én is magamban, de azt nehéz volt, azt a szitút menteni.
Hát mondjuk Marco Matarazzi mindent meg is tett.
Oké, de akkor is, tehát tényleg nem volt nagyon-nagyon-nagyon sportszerűtlen, és nagyon agresszív.
Gyerekek, ne kövessétek. Góllövések számába kövessétek, cselekbe kövessétek.
Hát meg ott utóélete is egész jó, mint edző, tanácsadó.
Igen, most megint vissza akar térni, igen, állítólag. Igen. Azt mondta, hogy készen áll a visszatérésre. Kicsit rápihent, aztán most ugye.
Na és akkor mi van még? Ma
hát
éjjel.
Szent Iváné.
Ne viccelj. Nagy tábor tüzet raksz?
Már hétvégén raktunk.
Hát de jó, hát ne. Most kell? Persze. Át kell ugrándozni, néha egyet pukkantani ugrás közben, és így ünnepelni a nyári napfordulót.
Maga
ami
a napforduló
ugye,
21-e, tehát az már elmúlt.
Igen, de azért van ez így, mert az időszámítási módoknak a meg a naptárreformoknak a következtében szétvált a két ünnep, és ugye eltolódott, visszábbment a 21-én van a napforduló, ugye, és elcsúszott így a Szent Iváné, mondjuk így.
Jó, értjük. Na, hát ennyi volt. Mi lenne, hogyha a születésnaposainkat, azon kívül, hogy Zizuval, meg Francis McDormand-el, meg Turinggal egy napon születettek felismerésén túl még valami zeneszám.
Nagyon jó, nagyon jó.
Jó van reggelt egy... minden jobbágynak, nem kellemetlen ez az ispánozás a Mennyi Roland után, aki ugyebár főispán uramnak hivatta magát, vagy épp innen az ötlet, kérdezze a hallgató, hát ő Voldemort nagyúrnak hivatta magát, nem főispánnak.
Igen, igen.
Én tudomásom szerint. De ha így haladunk, lehet, hogy lesz voldemortozás is a magyar közéletben, nem tudom. Nem is a mi tisztünk ezt megítélni.
Van egy új lemeze az Humphreys McGee nevű zenekarnak, ez egy ilyen jam band, eredetileg Indiánából, az Egyesült Államokból, különböző zenei stílusokban kísérleteznek. Nagyon élvezetesek az élő fellépéseik, amikor a színpadon történnek olyan mashupok, amiket az ember nem is remélne, vagy nem is számítana rá. Minden esetre megjelent egy új lemezük, erről szól a következő dal.
Nézz is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu.
Ajaj, nagy baj van itt Ispániában, mert
mi történik?
Olvasom a 24.hu-n, hogy népegészségügyi termékadót vetnek ki a műzlikre és a töltött tésztákra is. Tehát az összes olasz töltött tészta és a műzli.
Hát az utóbbit szépen. Azt értem, de a műzli az nem egészséges? Vagy az egyébként, a cukrozott műzli?
Egyébként
vagy
ezt a Szabad Európa írta meg, és onnan vette át a 24.hu, ha már lapszemlézünk. Minden esetre ugye az extra profit adókról szóló kormányrendelet a korábban bejelentett különadók részletszabályait is tartalmazza, és ebben szerepel az is, hogy a kormány július 1-től megemeli a népegészségügyi termékadó köteles, ez a NETA termékek adómértékét. Eleve megemelik ezt az adómértéket, és számos új termékcsoportra kiterjesztik a hatályát. Hát azt mondta a lapnak a PVC szakértője Szűk Balázs, hogy új fejlemény, hogy a jogalkotó a cukor és édesítőszer minden kombinációját lefette, vagyis míg korábban azok a gyártók, amelyek édesítőszerrel pótolták a termékek receptúrájában a cukrot, mentesülhettek a NETA megfizetése alól, most már adókötelezetté válnak. És egyébként ebben a termék, ez az előre csomagolt csemege és az előre csomagolt édes sós tészta termékkör is belekerült. Ebben vannak a gabonapelyhek, a műzlik, kandírozott gyümölcsök.
Akkor a gabonapelyhek is pedig az egészséges, nem?
Mindegyik egészséges. A kandírozott gyümölcs is egészséges, csak hogyha mondjuk csak azt teszel egész nap, akkor meg nem, már nem annyira. Tehát itt a mérték is. De a gyümölcs pép és a tészták esetében a különböző töltött tészták. Nos, figyeld, kikerülnek viszont a NETA hatája alól a jövedéki törvény szerint az alkoholtermékek, például a pálinka, a whisky, yes, a rum és a hasonló szeszes italok.
De ezt érted? Nép egészségügyi
igen,
termékadó. A gabonapej fizessen adót, mert az népegészségügyileg ugye kockázatos, a pálinka meg nem.
Egy a nagy élelmiszerláncoknak beszállító, a neve elhallgatását kérő importőr vezetője azt mondta, ez elég keményen meg fogja mindenki érezni a pénztárcáján. Nagy mértékű áremelés lesz.
Még szerencsé, hogy küzdünk az infláció ellen.
Kérem szépen, igen. Ez hiányzik a boltokból.
Na hát erre én ráhúznék egy olyat, hogy az elmúlt egy évben a felpörgő infláció miatt a háztartások 80%-a leginkább az élelmiszerfogyasztását mérsékelte. Ez derül ki a Cetelem Bank idei hát felméréséből, amit a Népszava is citál. Az ukrajnai háború közvetlenül kevéssé érintette meg a családokat, annak hatására inkább a nagyobb beszerzésekről mondtak le. Uh-huh. Ez egy rövidke hír, és egy nagyon vicces kis történés is van itt, mert hogy a vármegyékről is igen, olvasok, hogy inkább András maradnék. Válaszolt arra a kérdésre, hogy akar-e szolgabíró lenni Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere.
Ez nem, ezt
válaszolta,
ez
hogy
nem,
ő inkább András
ez nem választási maradni, kérdés, ne viccelj.
Nem szolgabíró.
Úgyhogy,
na, nézzük.
Van még sok szép minden.
Egy nagy interjú van a Világgazdaság címlapján Navracsics Tiborral. Reális célnak tartja, hogy az idén megnyeri a két legfontosabb brüsszeli csatát, uh-huh, amelyeken az múlik, hogy Magyarország hozzájusson 21,7 milliárd euró kohéziós forráshoz, illetve a helyreállítás alapból a visszatérítendő támogatásokkal együtt 15,5 milliárd euróhoz. Az interjúban a területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter ismertette, hogy a fejlesztés politika is reagál a forint mozgására. Az euróban érkező uniós források tervezési árfolyamát 350-ről 375 közelébe emelték, még jó, hogy 400 körül van az euró mostanság. Az ötödik Orbán kormány nagy visszatérője gyorsabb és hatékonyabb forrás felhasználást ígér, az extra profit adóktól is megkímélt termelő cégek pedig várhatóan még az idén újabb felhívásokra jelentkezhetnek, amelyekből finanszírozhatják a tervezett beruházásaikat, fejlesztéseiket. Ezek a fő megállapítása ilyen Navracsics Tiborral készült Világgazdaság interjúnak.
Én egy nagyon klassz sztorit szeretnék a G7.hu-ról ajánlani. 10 milliót raktunk bele, ebből 9 elment gitárra, ez a címe, és a Select Guitars-ról szól. A 13. kerületben található Select Guitars ritka használt gitárokkal, különleges pedálokat és erősítőket kutat fel, és értékesít olyanoknak, akik többnyire sosem fognak színpad közelében menni, cserébe megtehetik, hogy akár 1 millió forintot is kiadjanak, vagy többet egy hangszerért. Egyedi kérésre nyitják csak ki az üzlet ajtaját, ami egyszerre raktár, próbahelyem, próbaterem és találkozó hely. Két tulajdonossal dolgoznak, Bortnyák Adorjánnal és Géci Viktorral, és a céget Adorján alapította egy barátjával, aki hamar kiszállt, mert rájött, hogy ez nem egy nagy profittal kecsegtető vállalkozás, hanem inkább egy ilyen szerelem projekt. Minden esetre az alapító az indulást úgy idézi fel, ami a cikk címe is, hogy nagyjából 10 milliót tettünk bele, ebből 9 volt a gitár. Én úgy találkoztam vele, hogy ezzel az egész sztorival, hogy többször bedobja a Facebook a Select Guitars-nak a videóit, hogy most milyen, éppen milyen különleges gitár érkezett az üzletükbe, és ott mit lehet megnézni. Nagyon klassz darabokat lehet látni, igen, náluk, igazi ingyenségeket.
A végénél maradnánk, mert hogy a lap értesülése szerint végleg eldőlt.
De várjál már, hát hogy például itt van a Fender, aki szállít be különböző gitárokat, saját bevallása szerint az új vevőik 50%-a fiatal nő, akik még nem is éltek akkor, amikor a Queen vagy a Guns N' Roses épp karrierjük csúcsán volt. Na, ehhez mit szólsz, András? Úgyhogy nem úgy van ám, hogy a vevő gárda, ahogy azt te gondolnád.
Én nem úgy gondolom, az biztos, ahogy te lefestetted. Szóval a világgazdaság szerint eldőlt, hogy az önkormányzatok jövőre visszakapják a teljes iparűzési adót. Tavaly országosan 52 milliárd forinttal több IPA bevételt regisztráltak, mint 2020-ban, ami jól mutatja, hogy indokolatlan volt az egyes önkormányzatok, kiemelten a főváros részéről, az iparűzési adó kedvezménye kapcsán pénzügyi kivéreztetéstől tartani. A budapesti vezetés rendre legalább 20 milliárdos kiesésről beszélt az engedmény miatt, de valójában az idén mégis több IPA folyhat be a budapesti kasszába, mint a Covid előtti 2019-es csúcs évben. Úgyhogy ez a világgazdaságnak az egyik cikkében olvasható ma reggel.
Én nem találtam mást. Illetve van még más sztoring, de hát ezeket nyilván majd később
ecsette. De azért egy másik, na, azért tudtam, hogy muszáj lesz, hogy beszéljünk arról, hogy a Magyar Nemzet címlapján az díszeleg, hogy a baloldal bezzeg támadja a vármegyék rendszerét.
Ez egy akkora, jó, erről szerettem volna beszélni műsorba később, hogy miről próbálunk terelni ezzel az egész vármegye témáról, mert szerintem van bőven miről, de mindegy.
Meg azt is, hogy bírálják az EU-konform vagyonnyilatkozatokat.
Igen.
Mert hogy ugye, ami hát, most van, amitről beszéltünk, hát
az Európai
Unióban.
Parlament, igen. Van az önkormányzati és európai parlamenti választások, van a szegénység és fogyasztásos Eurostat mutató. Hát elég sok olyasmi van, amiről jobb, hogyha nem beszélünk, és inkább ispánozunk.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Nézzük, hogyan produkált, mit produkált a Budapest értéktőzsde. De tegnap ugye, amikor citáltuk a tőzsde nyitást, akkor nem volt valami nagy forgalom, meg nem volt nagy pörgés. 2,2%-os mínusz lett a vége, 40 ezer pont fölött, 40 ezer 35 ponton kapaszkodott meg a budapesti értéktőzsde. A vezető papírok közül mindegyik esett, és nem is kicsiket. A legnagyobbat a MOL 3,8%-kal 2914 forintig, aztán 2,6%-ot esett az OTP 8530 forintig, a Telekom is, amely nem szokott nagyokat szánkázni, se föl, se le, 2%-os mínusz hozott össze, 335 forinton zárt, a Richter pedig 0,5%-kal megúszta, de mínuszban zárt, az is 7175 forinton egészen pontosan. A vezető négyes mögé felzárkozott az Opus forgalom tekintetében, ott viszont jó volt a hangulat, 4,3%-os pluszt hozott magára a papír. Hát az X-Tent kategória a szabadságra ment, kérem szépen. Két részvényben volt értékelhető forgalom. Az egyik erősödött, ez volt a nap, 1,4%-ot, a Gloster viszont esett 3,2%-ot.
Hát érdekes volt, enyhe mínuszok Amerikában és nyugat-európai papíroknál, de azt lehet látni, hogy az amerikai tőzsdéken alaposan megnőtt. Hát nem csak az amerikai világtőzsdén, mindenhol a volatilitás, de ez a tegnapi kereskedésben látszott az amerikai piacon, mert hogy nagy emelkedés volt ugye kedden a hétfői szünet után, aztán szerdán a nap elején meg újra lefordulás körvonalazódott, aztán jöttek a vevők, visszahúzták a vezető benchmark indexeket, aztán megint eladták őket, úgyhogy ilyen rángatózást lehetett látni. Az lett a vége, hogy a Dow 0,1%-os mínuszban zárt, csak úgy, mint az S&P 500-as és a Nasdaq, tehát nagyjából ugyanaz volt a teljesítménye a három vezető indexnek. Ha megnézzük azt, hogy kik voltak a legaktívabb papírok, akkor például a Revlon. Hát a Revlonnál egy saját sztori van, ugye nem a tőzsdei általános hangulat mozgatta 34%-kal feljebb az árfolyamát, inkább jellemző a többi papírra. Az AMD például egy enyhe mínuszban zárt, a NIO 0,5%-os mínuszban, az Apple körülbelül 0,5%-os mínuszban, az Amazon 0,2%-os pluszban, a Meta, tehát a Facebook ugye 0,7%-os mínuszban. Kiemelkedő talán az AT&T volt, a maga majdnem 2%-jával a legaktívabb papírok között. Talán még a nyertes oldalra érdemes ránézni. Hát ugye a Revlon ezzel a 34%-kal meg se közelítette a csúcsot, mert ott voltak ezért eléggé elképesztő.
De hát
elképesztő.
Azt a Cindy Crawford reklámozta. Igen, akkor most meg ennyire le van pattanva.
Nincs ez lepattanva. Legalábbis tegnap jó volt.
Mi a hír? Mi a sztori?
Nem tudom.
34%, az nagyon sok.
Nem olyan sok. Hát ugye 300%-os felpattanások is vannak, amikor jó, hát a bázishoz képest ugye...
A GameStop oké, felpattan.
Nem, tegnap is voltak. Hát vannak ilyen hirtelen...
Valaki nagyon sejt valamit nagyon... Revlon ügyben, visszatér Cindy, és már meg...
A Revlonnal az van, hogy tényleg nincs jó bőrben, beadták a csődvédelmet, és...
És erre 34%.
És a csőd így van pontosan, amikor már látják, tehát a bizonytalansága a befektető legnagyobb ellensége. Amikor tudja, hogy mi fog történni a céggel, jók a kilátások egyébként, elkerülheti a csődöt ezzel a kérelemmel, ezzel a beadással a cég, és ennek nagyon örültek az amerikai befektetők. Na de Európában is ilyen enyhe mínuszok voltak, azt lehet elmondani, azt mondja, hogy 1% körüli a DAX-ban, 0,8% a párizsi mutatóban, és szintén 1% körüli a FTSE 100-asban. Az ázsiai tőzsdéken vegyes a kép, a Nikkei éppen 0,5% körüli mínuszban, a Hang Seng 1% körüli pluszban, a Kospi Index 0,5% körüli mínuszban, a Nifty 50 1% körüli pluszban, úgyhogy egy ilyen vegyes felvágott látható az ázsiai kereskedésben zárás előtt.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Ezt nem láttam jönni.
Mit?
Jön az élő szereplős Barbie film, Ryan Gosling lesz a Ken, és Margot Robbie meg a Barbie.
Értem. Szegény
Már Ryan azt Gosling. Hittem, hogy...
És akkor le kell ott így...
Szőke lesz állítólag.
El kell távolítani a...
Jó, hát nem mutatják nemi... úgy őket.
Jellegét a Ryan Goslingnak, mert a...
Mindegy... Na, inkább
a hallgatók. Nem volt jó kidolgozva.
Inkább a hallgatók beszéljenek.
Ken babán meg a Barbie babán.
Jó reggelt, az alkohol netája beépül a jövedéki adóba, nem szűnt, megírja Ander. Köszönjük szépen, mi is így olvastuk, de a kommunikációs olvasata az, hogy a népegészségügyi termékadó helyett az alkohol bekerül a jövedéki adóba, ami oké.
Nem beépül, hát most lehet ezt így is fordítani. Az történt, hogy az egyik kategóriából kivették, a másik kategóriában pedig többet kell majd, több, nagyobb Igen. lesz a jövedéki adó, de ez nem beépül, hanem átalakul.
Igen. Azt mondja, hogy...
Na?
Megnyeri a brüsszeli csatát, nem úgy kap pénzt, ha enged.
Hát,
ez egy nagyon jó felvetés. Igen. Muszáj ma optimista jónapnak lenni, bő egy óra múlva történelem szóbeli érettségi kezdődik Szolnokon. Hajrá!
Így van.
Ha valaki elakadt, történelemből hívjon. Vannak érveim,
ha van ismereteim. Telefonos, először kell kérni a felezést. Hogyha a felezés az nem működik, akkor András a telefonos segítséggel Igen. rendelkezésre áll.
Ispániában nem a zsömje kicsi, a jobbágyok pofája nagy, írja valaki. Főméltóságú Tibor úr tarsony nélküli miniszter, ugye ez a tárca nélküli miniszternek a hivatalos megszólítása. Első lecke a gitáriskolában, ezt az előző zeneszámra írta valaki.
Ez ennek. Nem, hát ha ezt drága barátom megismétled, úgy, ahogy Szabó Gábor tette, akkor gratulálok, és főhajtás lesz.
Na, a jövedéki adót mindenképp emelniük kellett, uniós rendeletről van szó, emlékeztet. Úgyhogy belekabajottunk ebbe a jövedéki dologba, mint majom a Hosentrogerbe, elnézés, hogy nem tudtunk szakmailag teljesen pontos képet festeni.
Most mi a baj csak ezzel? Még egyszer mondd el.
Na még egyszer, akkor a hallgatók által összeolózott ismeretanyag szerint, illetve Endre sajtószemléje szerint a helyzet a következő. Az alkohol, mint a pálinka, kikerül a népegészségügyi termék hatája alól. Ezen mi élcelődtünk egy kicsit, hogy az akkor biztos egészséges, mert csak jövedéki adót kell utána fizetni, aminek a nevében nincs az benne a riasztóan, hogy népegészségügyre káros.
Így van.
Viszont a népegészségügyi termékadót kell a műzli meg a gabonapályák után fizetni. Ezen élcelődtünk. Azt nem tudtuk,
de
hogy a jövedéki adót emelik, de nem annyival, mint a NETA.
Tudtuk, hogy emelik a jövedéki adót, az a de nem az volt a fókusza a beszélgetésünknek, hanem Igen. az volt pont, amit a Mihálovics András a kollégám kiválóan
üzenete
elmondott.
Volt a fókuszban.
A pálinka az nem népegészségügyi
kockázatot jelent. Az meg igen. Na, ez volt, és az meg kiderült, hogy emelik a jövedéki adót, oké, de azért, mert uniós kötelezettség. Mindenkiért mindent?
Akkor menjünk tovább.
A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. A az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Megjött a nap SMS-e, hogy a hallgató kérdezi, segítsetek már, mi nem fogunk tudni, hogy az ispánságban privát gazebo van-e?
Van, nem tudjuk. Van, abszolút.
Te tudod?
Én tudom, az nagyon régi dolog.
Igen.
De mivel én a macsói bánság az a nekem a kedvenc kiemelt területem.
Én, mint főlóvászmester, erről nem tudok.
Te főlóvászmester vagy? Mert egyébként igen. Én pohárnokmester vagyok, de a tárnokmester meg majd holnap jön.
Jó, én lovászmester és
az Ács Gábor?
Fővadászmester.
Az mi lesz? Na,
tarsony nélküli miniszter.
Oké. De hát az utazással kapcsolatban kell találni neki valamit. Na, nézzük, hogy milyen közlekedési infók vannak.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Kérem szépen, szerencsére baleset a korai óra ellenére, vagy talán éppen azért nem történt, úgyhogy efelől nyugodtan alhatunk, de van lezárás a Nagyszombat utcában, a harmadik kerületben, az Árpád-Fejedelem útja és a Lajos utca között darúznak, és ma 6 óra, reggel 6 és dél között lezárják a Nagyszombat utca ezen szakaszán.
Hát az M4-esen volt Szolnok felé az 54-es kilométernél egy Albert Irsánál egy kis terautó védőkorlátnak ütközött, ott a külső sávot elkerítették, de tényleg Budapesten nem láttunk még balesetet. Köszönjük szépen az információkat.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Előtte egy személyes gyűjtést engedj meg, Endre. Ugye a tervezett alkotmánymódosítás szerint a kormány megbízottakat kell főispánnak hívni.
Uh-huh, igen.
Akkor mondok néhány ilyen főispáni tisztséget, a hivatalos, hogy most ki és milyen kormány igen. megbízottak vannak. A kedvencemet mondom, nem akarom elrabolni az időt. Az indonéz köztársaság közúthálózata új díjfizetési rendszerének létrehozása és fejlesztése tekintetében Magyarország által biztosított szakmai támogatásokért felelős főispán.
Igen.
Van egy ilyen címa, igen. Ezt megfogom.
És az űrkutatásért felelős főispán?
Az is jó. Valamint a kedvencem, ezt mindenki be tudja azonosítani, hogy ki az a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős főispán.
Na, hát köszönjük szépen a gyűjtést. Ez lehet még küldeni 06302010909. Jön a parkolási szigor Budapesten, nincs mese.
Megint?
Fizethetnek az autósok már sokkal több helyen. Például a 11. kerületben júliustól fizetőssé válik többek között a Magyar Tudósok körútja és az Egyetemisták parkja. Ugye itt sokan nagyon szívesen álltak meg, főleg rendezvények, meg hát nyilván különböző céges munkaügyben. Augusztustól Szent Imre város újabb területei is. A fővárosi tulajdonú utak, mint a Bocskai út, Karolina út, Nagy Szőlős utca, Villányi út díjkötelessé tétele később várható az önkormányzat döntése szerint, de mindent meg lehet nézni természetesen a különböző önkormányzati oldalakon, illetve a Budapest információs portálon. Közben pedig...
Gyász, bezár igen. Budapest egyik legszuperebb cukrászdája, feleim. Maga a tulajdonos osztotta meg, Márk Szonya édesség műhelye, az édesem szeptembertől lehúzza a rolót. Idézem a Facebook posztját, bezár az édesem szeptembertől, nem tudtok majd tortát rendelni tőlem, és nem lesznek édesem szombatok sem. Nem tartok workshopokat, legalábbis a Kisrókus utcában már biztosan nem. ez nem életem legvidámabb posztja, és az indoklásra is kitér. A tulajdonos 7,5 éve nyitottam meg icipici cukrászdámat a millenáris tövében, sokakat inspiráltam, hogy elinduljanak a cukrászat útján, tartozom némi magyarázattal. Szerintem nem lesz meglepő, amit mondok, olyan ütemben nőnek az alapanyag árak, hogy hetente áraszhatnám újra a tortáimat, ami mégiscsak nonsense. Nagyon drága lett minden, én pedig nem akarom annyiért adni a tortákat, amennyiért már én magam sem venném meg, írja az édesem tulajdonosa Facebook bejegyzésén, Márk Szonya. Úgyhogy ennyi volt a története.
Hát elég sokakat
sajnos
inspirált, a millenáris tövében nyitotta meg ugye ezt a kis cukrászdát, és sok mindenkit inspirált, hogy elinduljanak a cukrászat útján. Nagyon sajnáljuk. Itt az Airbnb második hulláma, nagyot szakít, lehet szakítani a Buli negyedben, írja napi.hu. Visszálltak a bérleti díjak a járvány előtti időszakban tapasztalt szintre. Jelenleg 500 és 700 euró között lehet bérlőket találni, mondta Görög Áron, a Kordia értékesítési igazgató, a cég sajtótájékoztatóján. A napin el lehet olvasni még a többi infót, amit ők mondtak.
Az Ács Gábor lehet parádés kocsis, mondja a hallgató, ugye a Királyi udvarba kerestünk címeket, és megjött a nap SMS-e, életút interjút Flegma néninek, megnyugtott a hangja, hirtelen háromszoros lesz a hallásom, úgy fülelek, ha hallhatom, mutassátok be a City Taxis diszpécsereket. Életút
nekünk interjút. A Gellért hegy a Himalája, a Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Ha a külső és a fellépés csal, akkor a benyomás semmit sem ér. Millás reggeli.
Hát kérem, mi történik Franciaországban? Tehetjük fel a kérdést. Úgy tűnik, hogy Macron elnök óriási pofonba szaladt bele.
Miért? Hát többsége van.
Hát nem egészen így van. Katasztrofális eredményt ért el ugyanis az Emmanuel Macron köztársasági elnök nevével fémézett Ensemble gyűjtő mozgalom a nemzetgyűlési választás második fordulójában. Mert hogy itt még az is lehet akár, hogy új választást kell kiírni, de jelentős bizonytalanság alakult ki, hogy mindezt tisztába tegyük fel, Edi Botond külpolitikai szakértőt hívtuk. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Pofon ez a pofon? Katasztrofális ez a katasztrofális?
Pofonnak mindenképp pofon, hiszen kell az abszolút többség ahhoz Franciaországban, hogy a félelnöki rendszerben a parlament könnyen kezelhető legyen. A katasztrofális az lehetett volna még katasztrofálisabb, hiszen attól még az első helyen végzett az Ensemble maga 38,7%-ával. Csak hogy összefogott az ellenzék nagyon hosszú idő után először, ez a NUP nevű, alapvetően a Mélenchon féle most már radikális balnak tekinthető csoport, aki vezette ezt az összefogást, ebben volt a kommunisták, ott voltak a volt szocialisták, tehát az Hollande féle párt is ott volt, zöldek is benne voltak, tehát egy sokpárti koalíció, aki végül 31,6%-ot szerzett ezen a választáson. Tehát érezzük, hogy 6% választja.
Nem a nemzeti tömörülés történelmi eredménye?
A Marine Le Pen is egy történelmi eredményt ért el.
Így van, és ez pedig a harmadik, ami aztán a francia történelmet tovább rajzolja, hogy ők ugyan ezekhez a számokhoz képest 17%-ot értek el, de a saját 80-valahány képviselőjük, ez messze-messze történelmi rekord, tehát még a Jean-Marie idejében sem, Jean-Marie Le Pen idejében sem volt ilyen magas számú képviselőcsoportja, úgyhogy éppen a minap cikkeztek arról, hogy hát 350 parlamenti asszisztens föl kell venni, ezt hogy fogják csinálni, tehát tényleg a párt maga is meglepődött azon, hogy ilyen jó eredményeket ért el. És ebből is látszik, hogy alapvetően a két radikális oldal, tehát a jobb radikál meg a bal radikál tudott versenyezni ugyancsak a globalizáció vesztesek szavazatért, tehát a vidéki ex-munkásosztály, jelenlegi munkásosztály, vagy pedig alsó középosztálynak a szavazataiért.
De most Botond, azt írták többen, hogy az is benne van a pakliban, hogy új kormányfő kinevezésére
vagy új választás,
vagy új választás kiírására.
Mind a kettő benne van a pakliban, az, hogy új kormányfő, az elég valószínűnek látszik, tehát teljesen át kell rendezni a kormányát, hiszen van egy szokásod, miszerint az egyéniben megbukott miniszterek lemondanak a miniszteri székükről, ilyenből pedig legalább hármat látunk. Tehát a kormány mindenképpen komoly átrendeződés előtt áll, és be is nyújtotta aztán a lemondását, csak nem fogadta el Macron a francia miniszterelnök asszony részéről. De abszolút várható, hogy akár azért is, hogy megpróbáljon már most előre bevásárolni egy kis politikai támogatást, hogy olyan kvázi függetleneket, vagy akár más pártokhoz közel álló embereket is betesz a kormányába, hogy ez működjön. Még akkor is, és ezért aktuális a ma reggeli telefonunk, mert tegnap este tartott Macron televízió televíziós beszédet. Ugye ott nem péntek reggeli interjúban, hanem időnként fölmegy a képernyőre, ahol elmondta, hogy nemzeti egységkormány már pedig nem lesz.
Hoppá.
Tehát volt egy ilyen várakozás, hogy esetleg akkor minden onnan egy picit, és akkor mégis összejön a nagy koalíció, de ezt jelezte, hogy nem lesz. Létrehozzák azt a többséget, ami kell, de nem lesz ilyen technokratázás, meg egyéb. Valószínűleg ezt azért is mondtam, mert hogy hozzá bementek, hát behívta a párt vezetőket, a pártelnököket, akik valószínűleg elmondták szintén, hogy ők se akarnak ilyet. Tehát azért ez indul, és innen jön az a hipotézis, hogyha minden nagyon rosszul megy, akkor adott esetben új választást is megpróbálhat összehívni az elnök.
De azért tehát nem lesz túl jó neki most, szerintem Macronnak egy új választás.
Ezt azért nem is mostanra, itt ugye az alkotmányjogászok vitatkoznak, hogy itt nem kell egy évet várni ebben a helyzetben, tehát ez inkább azt mondja, hogy 2023-as történet, tehát most nem hívhatja föl ezt a választásban, akkor az ökodik a vereséged is, és valószínűleg egy még rosszabb dolog történne vele.
Francia belpolitikában ugye akkor ilyen felforgás van, bizonytalanság van, de hogyha az Európai Unió nagy országait nézzük, illetve a most kiszakadt britteket, hát mintha egy sor minta menne végig. Németországban hasonló szituáció volt, persze más nyilván, de azért meg lehet találni a párhuzamokat. Nagy-Britanniában szintén érdekes dolgokat hoznak az időközi választások, és ott is rezeg a léc Boris Johnsonnál, több okból is, tehát mintha ez egy érdekes európai sor minta lenne, ismétlem magam.
Ugye ennek van egy hagyományos mintázata, ami azt jelenti, hogy válságidőkben általában a aktuális kormányok viszik el a balhét, bár ebből is tudunk kivételt, de ez egy elég hagyományos hozzáállás, és itt azért a COVID okozta gazdasági válság az Macronon sem segített, és ne felejtsük el, hogy az első elnöki ciklusa indult az úgynevezett sárga mellényesek mozgalmával, ahol már rögtön 3 millió
Igen.
aktív ellenséget szerzett magának, és azért ez nem vált köddé, sőt, igazából ezekre építettek aztán később mindkét oldalon. Nem véletlen, hogy bejelentett, hogy az első törvényhozási csomagja ebben a ciklusban az a vásárlóerőhöz kapcsolódik, ami már Marine Le Pennek volt a hívószava az elnöki és a mostani választási fordulóban. Tehát van egyfajta krízisreakció is a választók részéről, illetve ami mind a három országban, ahogy mondod, látható, hogy az egykori mainstream pártok azok kezdik teljesen elveszíteni a talajt a lábuk alól. Ez persze azért még mindig azt jelenti, hogy van szavazójuk, de valahol a hagyományos középszavazók azok nagyon-nagyon levékonyodtak. Tehát ez az, amit néhány évvel korábban már láttunk az Egyesült Államokban, hogy milyen az, amikor a két szél elkezd hangosodni. Hát az eredményét is láttuk 2016-ban, és ez az, ami szépen lassan maga módján gyűrűzget át ide. Tehát valóban van egy ilyen kiürülése a politikai középnek, a hagyományos intézményeknek, és ez szépen lassan halad tovább. Egyébként rekord távolmaradás volt, tehát 54% távol maradt, ez megint egy nagyon-nagyon komoly szám a franciáknál, akik azért hagyományosan szeretnek választani.
No, akkor Franciaországot tegyük egy kicsit zárójelben, mert nem dölt el semmi úgy, hogy eldölt egy csomó minden. Európa, ugye a francia-német tandem együttműködésére és elképzeléseire épül az Európai Unió, a britek kilépése után meg különösen. Ha most az egyik láb ilyen bizonytalan, akkor hogy fog működni ez az Európai Unió nevű?
A másik se
túl erős. Az se, igen. Olaf Scholz se éppen a legélesebb kés a német kancellárok fiókjában eddig.
Ugye a franciáknál az történik a félprezidenciális rendszer okán, hogy az elnök a külpolitikában és a hadviselésben azért relatív önállóan is eljárhat más országokhoz képest, a németekhez képest meg aztán igazán. Tehát itt van arra elég nagy esély, hogy Macron, aki azért ugyanúgy a vanitátum vanitás politikusoknak a dobozából került elő, valamilyen módon keresi majd a legasziát, keresi azt, hogy mi az, ami megmarad utána, amikor a második ciklusa is befejeződik, és most egy óriási itt növekedett annak az esélye, hogy valamilyen külpolitikai dolgot fog csinálni. Tehát ilyen szempontból azért, ha nem szigorúan törvényhozási értelemben veszük, hogy valamit le is kell pecsételni a parlamentnek, hanem európai tanácsi látványos tárgyalásokra gondolunk, akkor Macron szerintem a maga módján azért ezt bőven fogja vinni, talán éppen ezért dupla sebességgel is. Az, hogy aztán ezt a mögötte lévő kormányzat le tudja dolgozni, vagy az európai ügyeket hogyan fogják ugye a parlament két oldaláról vétózni, az viszont egy nagyon komoly kérdés. Mert ne felejtsük el, hogy gyakorlatilag a radikális baloldal lassan kritikusabb ezekkel az intézményekkel, mint a löpenék. Uh-huh. Tehát Mélenchon konkrétan NATO ellenes és EU ellenes, Miközben mindenki a zöldítéstől beszél, és a Brüsszelen kérik számon, hogy miért nem zöldít jobban, miközben a franciák azok, akik egyébként számos kezdeményezést megakasztottak, igen, vagy pedig felvízeztek, vagy pedig kötelezettségszegést nem hajtják végre. Tehát róka fogta csuka ez az egész történet, és hát azért löpenék sem a haverjai ezeknek az intézményeknek. Tehát a parlamentben lesz egy erős, nagyon erős tábor, aki ezekhez kapcsolódóan nagyon kérdés, hogy pragmatikussá változik, vagy pedig megpróbálja a szavazói felé ezeket mutatni, és ott lehet a probléma. Tehát amíg Macron elmehet tárgyalni, már pedig el fog menni, addig azért egy európai államfőnél átlagosan több hatalommal rendelkezik.
Jó, hát akkor ebből a szempontból egy picit megnyugtató, amit mondtál. Jó, hát nagyon meglepő volt egyébként ez az egész francia szituáció, és köszönjük, egy kicsit jobban beleláttunk, Botond.
Folytatásra következik szerintem, igen.
Nagyon, nagyon izgalmas, és tulajdonképpen még egy minta az, amit itt az elején mondhatok, és elfelejtettem hozzátenni, és csak a hallgatóknak vezetés közben érdemes gondolkozni rajta, hogy a 35 év alattiak közel egy harmada ment csak el szavazni. Aha. És minél lejjebb megyünk a korosztályban, igen, annál kevesebb, tehát az 24-18-as korosztály egy negyed.
Az elit válsága, ugye, ami már az elmúlt években több ország választásai megfigyelhető.
Hát az elit válsága,
nem tudnak mit kezdeni a fiatalokkal.
A közönyösök jut eszembe, ugye, Alberto Moraviától, tehát egész egyszerűen a fiatalokat nem is érdekli. Na jó, tehát ez
az,
egy
aki
újabb.
Egyszer ezt a fiatal tömeget elviszi,
az tarolni fog mindenhol.
Oké, Botond, köszönjük szépen.
Szerusztok, minden jó!
Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk a francia vasárnapi nemzetgyűlési választás, igen, második fordulója után kialakult szituról.
Műsorunkban, hogy mi tartja bennünk a lelket? A remény. Millás reggeli.
Na nézzük, hogy mik történtek. Van egy pár olyan dolog, ami mindenképpen figyelmet érdemel.
Mondhatok egy sztorit, hallgató küldte be, de nem tudom, csak hogy úgy kalkuláljál ezzel az egésszel.
Rendben.
Mondjad azt, amit szeretnél.
Jöhet a hallgatós sztori. Vagy arra válasz?
Nem. Egy érdekes, az általános és középiskolai büfék kínálatát egy 2012-es Emmi rendelet szabályozza. Ez szerint nem lehet neta köteles termékeket árusítani az iskolai büfékben. Miután a mostani neta módosítások bővítették a neta hatája alá tartozó termékek körét, így az Emmi rendelet értelmében sem zéró kólát, sem 50% alatti baracklevet, vagy műzli szeretet diák csemegét sem lehet árulni a büfében. Hát így akkor mit lehet?
Igen.
Na mindegy.
Hát parizeres szendvicset. Viszont...
Parizeres szendvics, ja, mert az nem netás, meg szalámi szendvicseket, igen.
Két dolog, ami nagyon érdekes szerintem. Az egyik az, hogy kijött ugye az Eurostatnak hétfőn kijött az adatsora, amik talán legjobban tükrözik, hogy mekkora tényleges fogyasztás van egy-egy EU tagállamban. Ez az egy főre jutó tényleges fogyasztás azt méri, hogy mennyit tud elkölteni egy adott személy egy évben árukra és szolgáltatásokra. És hogyha ezeket az adatokat a vásárlóerővel korrigáljuk, ahogy egyébként úgy tették közzé, akkor jól bemutatják, hogy melyik tagállamban mekkora az anyagi jólét. Tehát nem abszolút értéket mutatnak a számok, hanem az, hogy hol állnak az egyes tagállamok, hogyha az EU átlagot 100%-nak vesszük. Kik a legjómódúbb országok. 2021-ben is Luxemburg bizonyult a legjómódúbb EU tagállamnak. Magyarország hátulról második a sorban a 27 tagállamból.
Hopszassa!
Szlovákiával megosztott utolsó előtti helyen vagyunk, és csak Bulgáriában élnek rosszabbul az emberek, mint nálunk. És nézegettem tegnap különböző hozzászólásokat a megosztott Facebookon megosztott cikkhez. Azt írta például Pogácsa Zoltán közgazdász szociológus, akivel mi is szoktunk beszélni sokat, hogy ha egy tagállam háztartási fogyasztása az uniós átlag 70%-a, és ezzel az utolsó előtti, az egyfőre jutó GDP-je pedig 76%, és ezzel alulról a hetedik, akkor ez a kettő együtt mutatja meg, hogy a magyar GDP béraránya sokkal rosszabb, mint más tagállamoké. Mi ekkor a kormány feladata? A bérarány növelése. Hogyan? A szakszervezeti jogosítványok erősítése lenne a legfontosabb, ennek pedig a magyar kormány az ellentétét csinálja, írja tehát Pogácsa Zoltán. Úgyhogy igen, ezt az adatsort meg lehet nézni egyébként, vagy az elemzését többek között a HVG-n, illetve a Kubiton is. Hogyha megnézzük, hogyan változott a tényleges fogyasztás néhány tagállamban, azt látjuk, hogy Magyarország a 2011-es 64%-ról jött fel a 2021-es 70%-ra. Tehát ugye ez egy emelkedés. A régiós országok körében pedig a következőképpen alakult. Románia 54%-ról 82%-ra erősített ugyanennyi idő alatt. Lengyelország 73-ról 84%-ra, Horvátország hasonlóan jár, Magyarország, de kicsit erősebb, 62% volt és 73%-ra erősítettek, a csehek 76-ról indultak és 85-re, hát és Szlovákia rontott, ugye, és így kerültünk egy kalap alá, ő 75%-ról rontott 70%-ra. A déli tagállamokban is volt, ahol romlás volt, Görögországnál például 87-ről 76-ra jöttek vissza, az olaszok 109-ről 97-re, a spanyolok pedig 91-ről 85-re. Minden esetre nagyon-nagyon beszédes ez, hogy hát egyáltalán nem kedvező Magyarország számára ez a tényleges fogyasztás az EU átlaghoz képest, és akkor, ahogy az előbb említettem, a GDP béraránya az, amit nagyon figyelembe kéne venni. Úgyhogy hát elég cudar dolgok vannak itt, többek között ez, és utána ugye van még az a másik sztori, amiről lehet, hogy egy páran hallottak, de egyszerre lett bejelentve ezzel a vármegyés történettel, az pedig ugye az önkormányzati választások és az európai képviselői választásoknak az összesítése, hogy mármint, hogy egy napon tartanák ezt a kettőt, ami ugye, hogyha elolvassuk a különböző elemzőknek a véleményét erről, akkor abból kiderül, hogy ez mennyire jó mondjuk a jelen kormányzatnak. Ez az egyik érdekesség. A másik, még erre van idő, utána a heti alapozó rovatunkban pedig arról fogunk beszélgetni majd Tunkli Danival, hogy egy kis kínai sztori jön, a Sárkányok hallgatnak címe. A másik sztori pedig, ami nagyon érdekes, a Ryanair szagának a legújabb lépése, az pedig az, hogy egy üzenetet küldött minden utasnak a Ryanair, és arra kéri egy sablonüzenetben, hogy sablonüzenetben támadjanak neki Nagy Mártonnak az idióta adó miatt konkrétan.
Ez így fogalmaz a cég?
Igen, ismét levelet kaptak a Ryanair utasai a légitársaságtól, arra biztatják őket, hogy írjanak tiltakozó levelet, de ezt egy gomnyomással meg lehet tenni. Tehát megjön az e-mail, amit egyébként a Gede kollega továbbított is nekünk.
És ja, mert ott, hogy ő kapott.
Igen, és ott rá lehet nyomni arra a gombra, amivel rögtön van egy tiltakozás, egy tiltakozó levél, arról az e-mail címről, vagy felhasználó fiókból, és ez egy gomnyomással létre lehet hozni ezt a sablonüzenetet, amelyet a kommunikációkukac.mk.gov.hu címre küld el a rendszer, azaz a miniszterelnöki kabinetirodának. A személyesen Nagy Mártonnak szóló, előre megírt és angol nyelvű üzenetben többek között az áll, hogy mi magyar emberek és családaink most kénytelenek leszünk ezt az indokolatlan adót fizetni az ön kapzsisága és butasága miatt. Ezt most én idéztem pontosan a levélből. Azt mondja, hogy tiltakozom a veszteséges Magyarországról közlekedő utasszállító légitársaságok új extra profit adója ellen. Semmiféle ilyen adó nem indokolt, amikor a Ryanair és a Wizz Air rekordveszteségről számolt be. Az ön hamis állításaival ellentétben egyetlen másik uniós ország sem vetett ki többlet nyereségadót veszteséges légitársaságaira. Követeljük, hogy haladéktalanul töröljék el ezt az adót, amely megnöveli a magyar utasok és családjaink légi utazási költségét, és rontja Magyarország imázsát és hírnevét az Európai Unióban. Hát egy elég szokatlan akció a Ryanair-től ez. Lehet, hogy szerintem nem hogy szokatlan, megkockáztatom, hogy olyan akció még nem volt, hogy egy légitársaság egyenesen neki ment volna egy gazdasági miniszternek. Az, hogy ilyen módon, az meg, hogy biztos nem volt. Úgyhogy mindenképpen izgalmas. 06302010909 Viber, WhatsApp, SMS. Itt várjuk a reakciókat ezekre is. Köszönjük például a Messenger üzenetet. Azt mondja Dávid, hogy keverjük a kormány megbízott és a kormány biztos kifejezéseket, mert a kormány megbízottak lesznek főispánok. Igen, ez igaz, de írtam, hogy ami késik, nem múlik.
Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni. A ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztornyot építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Krumpli Dani van itt velünk, az Accord alapkezelő ZRT befektetési igazgatója. Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Megszereztük a naplódat, és fellapoztam, és a legutóbbi naplóbejegyzés benne az, hogy a sárkányok hallgatnak. Miről van szó?
Biztos elírás. A bárányok hallgatnak, vagy a sárkány közbelép, nem?
Vagy a tigris éve?
Így van. Igazából pár hete beszélgettünk a kínai piacról, hogy a idei év, a tigris éve, ami egy kifejezetten jó évnek számít alapvetően, de ennek ellenére ez még a tőzsdén nem látszik, és folytattuk ezt a kutatást, elemzést a kínai piaccal kapcsolatban, és sok minden változás nem történt azóta, viszont úton útfélem most már olyan elemzésekbe botloztam, ami igazániból ezt a kínai long trade-et erősíti meg, és ez egyébként nagyon fusztráló egy befektető számára, egyrészt azért, mert kiderül már sokat, hogy nem én találtam fel a bölcsekkövét. A másik oldalon meg nyilván azért, mert hogyha nagyon sok ember egy irányba áll, akkor abból egy ilyen 8 napon túlgyógyulós érzés tud lenni a tőkepiacon. Úgyhogy igazából ebbe a mostani posztunkba azt nézegettük meg, hogy tényleg mindenki egy oldalon áll. Ray Dalio-nak, a világ egyik legjobb hedge fund menedzserének van egy ilyen mondása, biztos ismeritek, hogy két dolog kell a sikeres befektetéshez, az első, hogy a konszenzus ellen fogadj, a második pedig az, hogy igazad legyen. Úgyhogy mi most azt néztük meg itt, hogy tényleg a konszenzussal szemben vagyunk-e, és egyelőre úgy tűnik egyébként, hogy igen.
Na, akkor ez mit vetít
előre? Mert hogy mi a konszenzus?
Igen. Ja, és mi a konszenzus valóban?
A konszenzus az elmúlt évben ez a Kína short trade, ez nagyon dominált a befektetői piacot, és még úgy látszik, hogy ez még mindig kitart. Megnéztük a Merrill Lynch Fund Manager Survey-t, ami igazán egy olyan elemzés, ami összegyűjti a világ szinte összes alapkezelőinek a véleményét, és annak az átlagából mutat havonta egy statisztikát. És ott azt látszott, hogy az olajlong, illetve a dollárlongon kívül negyedik leggyakoribb trade az még mindig a Kína short. Tehát az intézményi befektetők azok még mindig shortban vannak Kína esetében. Illetve megnéztük a kínai technológiai cégeket tömörítő ETF-nek a short állományát, és azt látszik, hogy bár az elmúlt időszakban egy icipici csökkent a short interest, de még mindig 8% körül van, ami egyébként egy ilyen index szintű ETF-nél az kifejezetten sok. Ez igazából két dolgot tudna jelenteni. Az egyik az, hogyha egy kedvező hangulat jönne a tőkepiacra, ami az elmúlt időszakban nem nagyon volt precedens, akkor lehetne egy nagy short covering, tehát a shortosok elkezdik zárni a pozíciókat, veszik a részvényt, és ez általában az első jele egy trend kialakulásának, mert utána megjönnek a fundamentális vevők, akik, illetve a trendkövető algoritmusok, akik rámennek a tőbe, és tovább veszik az indexet. Úgyhogy ezeket nézegettük, és bízunk benne, hogy nem sokáig fognak hallgatni a sárkányok, hanem előbb-utóbb most már lesz valami változás.
Ha csak nem üti fel magát a COVID, és nem zárnak le mindent, mint
a szél. Hát de mindig azt csinálják Kínában. Kínában ez a teljesen zero policy, ez kicsit azért megbénította a nagy kereskedelmi ipari központokat.
Abszolút igazatok van. Igazából úton útfélem most már azt kell mondanunk, hogy a befektetési ötletünk az ez. Kivéve akkor, hogyha jön egy újabb mutáns vírus, vagy ha lezárások jönnek, úgyhogy most már lassan két éve minden egyes alkalommal el kell mondunk, minden egyes befektetési találkozón. Kína esetében ez kifejezetten hangsúlyos, mert ugyebár az ő COVID politikával azért látszik, hogy nagy városok egyik napra a másikra teljes lezárásba mennek át, és akkor teljesen meghal a gazdaság, és a makrofolyamatokra nagyon káros hatással van.
Azt hiszem, a legújabb adatokon is nagyon jól látszott ez, most valamikor a héten, vagy a múlt hét végén jöttek ki az új kínai GDP adatok, vagy valamilyen makrosor biztos, hogy kijött, mert nézegettük, és egészen látványos a grafikonokon az, amikor voltak a nagy lezárások.
Így van, amikor Shanghai-t lezárták 7-8 hétre, akkor például az autóértékesítés effektíven nulla volt. ami egyébként nyilván nem megdöbbentő, hogyha le van verve, és nem lehet semmit csinálni, de ez gazdaságilag ez nagyon nagy visszaesést tud hozni. Most legutoljára mi a májusi kiskereskedelmi értékesítési adatokat néztük, és ott az látszott, hogy áprilisban egy 11%-os csökkenés volt, és májusban már ez a csökkenés csak 6,7%-os volt. Tehát, hogy még mindig csökkenés, de már azért lassabb ütemű, úgyhogy ha nincsenek lezárások, és ezt jó, hogy mondtátok, ezt hangsúlyozni kell, akkor azért lehet ebből egy fokozatos, lassú kilábalás, és az is látszik, hogy nem olyan visszapattanás lesz, mint mondjuk Európában volt egy éve, hanem itt azért egy...
A kínai visszapattanás az nem az európai visszapattanás, maradjunk ennyibe. Még ha fokozatos is. Figyelj, még egy dolog, ami viszont ennek a trendnek, amit itt vázoltál, és amire ti tesztek, megfogadtok, azt alátámaszhatja, hogy én topján olvastam a nemzetközi gazdasági sajtóba, hogy lassan, de biztosan enyhül a kínai gazdaságpolitikai szigor a tech cégeikkel szemben. Mégpedig azért, mert hogy nem sokára jön a pártkongresszus, ott a küldötteknek valamit vetíteni kell a kínai elnöknek, ez meg gazdasági teljesítmény kell, ehhez meg nem szabad korlátozni Alibabát és társait például.
Abszolút így van, igazából egy évvel ezelőtt mi még Kína suhadó voltunk, és pont ezért, mert azt láttuk, hogy a szabályozói kockázat az megnövekedett, és tudjátok, az volt az időszak, amikor majdnem minden egyes héten valamilyen korlátozás, valamilyen tőzsdén lévő vállalatnak a vegzálását jelentették be. Viszont most látszik ebbe egy változás, látszik ebbe egy enyhülés, látszik egy enyhülés az USA-Kína kapcsolatban, főleg ugye az audit kapcsán, az ugye egy nagyon fontos kérdés náluk. Úgyhogy látunk egy változást a kínai hatóságok felől, ami nyilván azért is fontos, mert lesz, igen, amit mondtátok, a kommunista pártnak a kongresszusa. Uh-huh. De... Oda érdemes jó számokat vinni, én úgy hallottam, úgyhogy...
De figyelj, ez úgy működik, hogyha nem viszel jó számokat, akkor 3 hétre eltűnsz, aztán utána megjelensz a jó számokkal.
Igen, a kínai statisztikákat azokat mindig feltétellel kell kezelni, de hogyha úgy nézzük, hogy mindig egy kicsit feltétellel kell kezelni, akkor legalább a trendet azt látjuk belőle.
Ja, ez igaz. Jó, oké. Okay. Ja, nagyon érdekes egyébként az, amikor tőzsdei befektetésekhez meg kell nézni a pártkongresszust, és akkor tehát nem a Fednek a jegyzőkönyvét kell olvasgatni, hanem ott kimazsolázni azt, hogy mit mondanak. Oké. Okay. Akkor a tigris éve. Na, legyünk optimisták.
Hogy felébred a sárkány, és tüzet fog okádni.
Hát igen, hogyha közben egyébként emelkednek az árfolyamok, akkor engem azt nem zavar, de meglátjuk, hogy milyen lesz.
Rendben. Jó. Köszönjük szépen, Dani. Jó munkát nektek, szép napot.
Köszönöm, sziasztok.
Tunkli Danival beszélgettünk, az Accord alapkezelő ZRT befektetési igazgatójával a kínai long trade-ről.
Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
És folytatjuk a különböző elemzéseket, de most egy kicsit a forint gyengülésről, de a globális piacokról is, és a kriptópénzekről is beszélgetünk. Plesinger Gyula jön ide hozzánk, az MKV Private Banking igazgatója, tehát neki akár kérdéseket is lehet szegezni 06302010909. Aztán futómű rovatunk következik, csütörtök van, 2035 az uniós autógyártás rémálma, és hát a német belpolitikai krimi van kialakul, különben meg tőzsdére megy a Porsche, meg egy aksi gyártó is jöhet mellé. Tehát azért vannak érdekességek, majd Várkonyi Gábort látjuk ide vendégül a stúdióba, úgyhogy a következő blogban őket halljátok, látjátok itt nálunk.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Hé, te mit nézel? Nem tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu. Nézzünk, mint a moziban.